A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a nap vendége Kincses Áron, a Központi Statisztikai Hivatal elnök helyettese.
Jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, az interjú a körülmények miatt még telefonon készül, és hát az előttünk álló szűk egy óra hosszában sok mindenre kitekintünk, tekintettel arra, hogy pozíciójából fakadóan megnézzük, hogy mit mért a Központi Statisztikai Hivatal a múlt év gazdasági teljesítménye kapcsán, és hát hogy a pandémia idején hogyan hatott mindez a magyar családokra, mit tudhatunk erről, például a házasságkötések is hogyan alakultak, továbbá vannak-e olyan szegmensei a gazdaságnak, amelyek esetleg nyertesei lehettek a egyébként ugye több mint 500-os recessziónak, de akkor visszatérve erre a témára, kezdjük is a múlt esztendő gazdasági teljesítményével, mit tudtunk produkálni már, mint a magyar gazdaság?
Tavaly a magyar GDP 5%-kal esett vissza, a pandémia következtében nagyrészt. Az Európai Unióban a GDP visszaesése átlagosan 6,1% volt, tehát a magyar gazdaság az uniós átlagnál jobban teljesített. Az uniós országokat figyelembe véve azt láthatjuk, hogy Spanyolországban volt a legnagyobb visszaesés, itt közel 11%-os gazdasági visszaesés volt, Olaszországban közel 9%-os, Horvátországban pedig több mint 8% volt a gazdasági visszaesés. A legkisebb mértékben az Európai Unióban, Dániában, Luxemburgban, Litvániában és Írországban esett vissza a gazdaság értéke. Hogyha a magyar számokat a visegrádi országokhoz mérjük, akkor azt mondhatjuk, hogy Lengyelországban csökkent a legkisebb mértékben a gazdaság 2020-ban, és utána második helyen áll a Magyarország. Tehát, hogyha összesítjük a gazdaság szereplői közötti rangsorokat, akkor azt mondhatjuk, hogy a magyar gazdaság teljesítménye a visegrádi országok között az élmezőnyben tartozik, és EU szinten is az erős középmezőnyhöz tartozunk. Csak egy példát emelnék még ki. Ausztriában nagyobb volt a visszaesése a gazdaságnak, mint Magyarországon.
Tehát akkor nem, hogy belesimulunk ugye a régiós térképbe, hanem még talán jobb az átlag az összes többihez képest.
Így van, abszolút jól látja, és még hogyha szabad megemlíteni a kormányzati szektornak az adósságát, akkor Magyarországon, Magyar Nemzeti Bank adatai alapján a kormányzati szektor adóssága a GDP 80,4%-át érte el 2020-ban, és hogyha itt is az EU átlaghoz viszonyítjuk az adósságszámokat, akkor az EU 27 országának az átlagában a kormányzati adósság a GDP 90,7%-a volt. Tehát, hogyha azt nézzük, akkor a tagországok többségének 15-25%-ponttal nőtt az adóssága, ez mindenhol a pandémiával magyarázható leginkább. A legnagyobb adóssággal rendelkező ország továbbra is Görögország volt. Görögországban az adósság a GDP 206%-át tette ki, Olaszországban 156%-át, Portugáliában 134%-át, és Spanyolországban 120%-ot tett ki. Tehát még egyszer mondom, a magyar adósság a GDP százalékában ez 80,4 volt. Tehát, hogyha megnézzük az Európai Unióban milyen országokkal tartozunk egy csoportba, akkor azt lehet mondani, hogy körülbelül ekkora adóssággal rendelkező országok Ausztria, Szlovénia, Németország, Finnország és Magyarország. Tehát ők vannak egy klaszterban, így az adósságok tekintetében.
Akkor az adósság, ugye, hogyha az államháztartási hiány nő, e tekintetben hol tart a magyar gazdaság, milyen mutatóval tudunk kimenni a világ színe elé?
A kormányzati szektor 2020 évi hiánya az előzetes adatok szerint 3870 milliárd forint volt, a GDP-nek ez a 8,1%-a. Az egyenleg az előző évhez képest olyan 2800 milliárd forinttal, GDP arányosan olyan 6% ponttal lett kedvezőtlenebb. Ugye a jelentős koronavírus okozta járvány gazdasági hatásainak és azok enyhítésére hozott intézkedéseknek a következménye az, hogy a hiány megnőtt az előző időszakhoz képest.
Ez egyébként úgy nem tűnik első pillantásra túl kicsinek, ha már itt vettük a régiós és az Európai Uniós átlagot, ezzel hol tartunk ezzel a mutatóval?
Az Európai Unióban is jelentősen romlottak a kormányzati mutatók. Az EU átlagában a hiány az 6,9% volt, tehát körülbelül a középmezőnyben tartozunk. 13 országban volt magasabb a hiány az átlagnál, és egyedül Dánia mutatója volt a 3%-os Maastrichti kritérium alatt.
Úgy fogalmazott, hogy 2800 milliárd forint volt az egyenlegnek a romlása, így nyilván a kormányzati intézkedések miatt nőtt meg a költségvetési deficit, nem?
Így van, azt látjuk, hogy a bevételek azok kismértékben emelkedtek, tehát 0,2%-kal növekedtek, és a kiadások azok, amik jelentősen kb. 13%-kal nőttek, és itt elsődlegesen az enyhítés, vagy a gazdasági enyhítésre hozott intézkedés, vagy bocsánat, a gazdaság, tehát a koronavírus járvány gazdasági hatásainak és azok enyhítésére hozott intézkedéseknek a következménye, hogy megnövekedtek az államháztartás kiadásai.
Tehát mindent összevetve, ha megnézzük a magyar gazdaság makro mutatóit, alapvetően nem szereplünk rosszul, mint a 2020-as teljesítmény tekintetében, és hát a koronavírus okozta a gazdasági sokkot, így tudtuk valahogy legyűrni.
Egyetértek, azt lehet látni, hogy Magyarország az Európai Uniós átlagnál jobban szerepel. Azt is lehet ugyanakkor látni, hogy a koronavírus okozta gazdasági hatások azok minden országot érintették az előző évben, sőt, még ennek az évnek az első negyedévében is. Talán a 2021 második negyedéve lehet az az időszak, amikor a magyar gazdaság már növekedési pályára tud állni.
Ezzel együtt természetesen megterhelőek ezek a számok is, de hogy a kedves hallgatók is érezzék, hogy foglalkozunk velük, mi az, amit a Központi Statisztikai Hivatal mért akkor, amikor arról beszélünk, hogy a családok hogyan élték túl, élik túl ezt a rémálomnak tűnő pandémiás időszakot?
Sajnos már több mint egy éve a világjárvány és az ellene folyó küzdelem határozza meg, én úgy gondolom, mindannyiunk életét, mindennapjait. Az oltási program gyors haladásával felcsillan a fény az alagút végén, de vélhetően hosszú út áll még előttünk, hogy végleg magunk mögött hagyjuk a járványt. A vírus áldozatairól nagyon sok szó esik, és ez természetes, hogy a vírus áldozatai azok pótolhatatlan veszteséget, fájdalmat jelentenek mindenkinek. Viszont talán kevesen gondolnánk, de kifejezetten a családok szintjén számos pozitív változás is kimutatható 2020-ban. Kezdjük talán az egyik legfontosabb mutatóval egy nemzet életében, a születések számával. Azt mondhatjuk, hogy 2020-ban rekordot döntött a születések száma. A tavalyi évben 92.233 baba látta meg a napvilágot, ez pedig 3,4%-kal múlta felül a 2019 évi születésszámot. Ez ugye keveset mond, ez a 3,4%, ezt tudjuk számszerűsíteni is, ez azt jelenti, hogy 3000 babával született több, mint 2019-ben. A születésszám emelkedést kizárólag a gyermekvállalási kedv növekedése eredményezte, mivel a szülőképes korú nők létszámának hosszabb távú csökkenése tovább folytatódott 2020-ban. A születésszám emelkedése mellett nőtt a teljes termékenységi arányszám is, az előző évi 1,49-ről 1,55-re. Amit fontosnak tartok aláhúzni, hogy 2011-ben volt egy történelmi mélypont a teljes termékenységgel összefüggésben Magyarországon, ekkor 100 nőre számított 123 gyerekkel szemben, most 2020-ban 100 nőre 155 gyerekszületést tudunk mérni, ami 26%-os termékenység növekedést jelent. Hogy ezt újra, hogyha szabad egy kicsit kézzelfoghatóvá tegyem, ez azt jelenti, hogyha a termékenységi szint, tehát hogy csak a termékenységi szint emelkedése miatt 2011 óta 123 ezer gyerekkel több született összességében, mint hogyha maradt volna a 2011-es termékenységi szint. Ez, hogyha összemérjük, körülbelül Nyíregyháza vagy Győr teljes népességével vetekszik ez a szám.
Hát köszönöm szépen, hogy így illusztrálja a helyzetet, hiszen akkor ki is tűnik, hogy a statisztika sem a száraz tudomány ágok disziplinák közé tartozik. Na és hát ebben a helyzetben miként alakultak a házasságkötések? Van-e valami javuló tendencia?
A koronavírus járvány miatt bevezetett csoportos rendezvényeket korlátozó intézkedések ellenére is emelkedett 2020-ban a házasságkötések száma. Tavaly 67.300 házasságkötés, 3,1%-kal több mint 2019-ben volt. Ennél több házasságot utoljára 1986-ban kötöttek, tehát ebből is lehet látni, hogy azért ez egy robosztus szám. Ennek is köszönhető az, hogy 18%-kal több gyermek született háztartásban, és tavaly a gyermekek közel 70%-a született már házasságból, és 30%-a házasságon kívül. Ez jelentős változás az egy évvel korábbi 61-39, valamint a két évvel ezelőtti 56-44 százalékos házas-nem házas arányhoz viszonyítva.
Ezt már csak szubjektíven mondjuk, ugye, hogy ez pozitív változás természetesen, hogyha házasságon belül születnek a gyerekek.
Abszolút. És hogyha ezt össze szeretném foglalni, akkor 2020 évi születésszám emelkedést az teljes egészében a házasságban világra jött gyerekek számának a növekedése eredményezte, tehát számuk 9700 fővel közel 18%-kal emelkedett.
Hát amit mond azért is fura első pillantásra, mert hát a ceremóniákat azért különleges rendben lehetett tartani, és ugye a jogszabályi előírások nem tették lehetővé, hogy klasszikus lakodalmakat szervezzenek az érintettek.
Így van. Én azt gondolom, hogy aki házasodni szeretett volna, az megtalálta ennek az útját és a módját. Mindemellett, a házasságok mellett én úgy gondolom, hogy ejtsünk néhány szót a vállásokról is. Csökkent a vállásoknak a száma. 2020-ban a bíróságok 15.200 házasságot bontottak föl, ez 14%-kal, mint egy 2.400-zal kevesebb az egy évvel korábbinál, és ez volt az 1950-es évek vége óta a legalacsonyabb vállási szám Magyarországon.
Ezek szerint mindent összevetve nagyjából, hogyha a családokat, háztartásokat nézzük, jól jöttünk ki ebből a gyászos helyzetből.
Hát ami a demográfiának az élveszületéssel kapcsolatos részét illeti, ott természetesen igen. Igen, tehát nagyon sokszor azt lehet látni, hogy nem is véletlenül, hogy a halálozásokon van a fókusz, de én fontosnak tartom azt is kiemelni, hogy az élveszületésekkel kapcsolatosan pedig nagyon jól állunk. És még, hogyha szabad annyit hozzátenni, hogy az Európai Unióban éppen ellentétes tendenciákat látunk, tehát amíg az Európai Unió átlagában a teljes termékenységi arányszám csökken, addig Magyarországon éppen fordított a helyzet, tehát a teljes termékenységi arányszám növekszik.
Egyéb iránt, hogyha azt nézzük, hogy az életünket terhelő körülmények hogyan és miként alakultak, akár rávetve a szemünket az oktatási rendre, otthoni munkavégzésre, kereseti nehézségekre, ezen a téren a KSH mit mért? Kezdjük talán az utóbbival, bérstatisztika hogy alakult?
A keresetekkel kapcsolatosan azt látjuk, hogy 9,7%-kal emelkedett a havi bruttó, és 10%-kal a kedvezmények, illetve az adók és járulékmentességek figyelembevételével számított nettó átlagkereset. 2020-ban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete az 403 ezer forintot is meghaladta, Hogyha belemegyünk abban, hogy melyek azok a gazdasági ágak, amelyik a legjobban fizetők, akkor azt mondhatjuk, hogy a pénzügyi szolgáltatás, az információ, kommunikáció és az energiaipar voltak azok a területek, ahol a legmagasabbak voltak az átlagfizetések. Ezeken a területeken 2020-ban is a havi bruttó átlagkereset az meghaladta a 650 ezer forintot. Még a másik oldalon, tehát a legrosszabbul fizetett nemzetgazdasági ágak, azok 2020-ban és 2021 elején is a nagy veszteségeket elszenvedő szálláshelyszolgáltatás és vendéglátás voltak.
Előbbi tekintetében olyan túl olyan meglepetést nem okoztak a számok, mármint ami a klasszikusan vett legjobban fizető ágazatok kat illeti, igaz?
Teljesen egyetértek, így van. Néha az is információ, hogyha ha meg tudjuk erősíteni a saját hipotéziseinket.
Egyébként ez mennyire volt nagyjából megsatszolható, hogy a visszaesés ellenére a bérdinamika kitart, és hát hogy lehetett ezt remélni? Tudom, hogy a KS elsősorban miért nyilván nem prognózisokat készít, de okozott ez meglepetést?
Őszintén szólva, a hosszú évek tendenciája az, hogy dinamikusan növekszenek a keresetek. Tehát ilyen értelemben az, hogy tovább növekedett 2020-ban is ez a mutató, ez nem okozott nagy meglepetést. Az, hogy a válság ellenére is a dinamikáját is tudta tartani, ez pedig valószínűleg összefüggésben van a kormányzati támogatásoknak a rendszerével is.
Hát mondjuk a legutóbbi válság időszakában 2008-2009 tekintetében azért teljesen más volt a helyzet.
Így van.
És egy üdes szín volt ehhez képest a tavalyi bérdinamika.
Egyetértek, 2008-as válságnak a külső környezete is más volt, és valószínűleg a kezelésében is voltak különbségek, és a mostani pandémiás helyzet alatt is teljesen más látunk. Én azt gondolom, hogy most ez alatt a pandémiás helyzet alatt a magyar gazdaság hibernálódott, tehát nem strukturális problémákkal szembesül, csak egyszerűen egy kényszer hibernáció alatt van. Ahogy elmúlik a pandémiás helyzet, akkor a gazdaság vissza tud állni a növekvő pályájára.
Köszönöm szépen, most tartunk egy pár perces szünetet, jönnek a hírek, és utána folytatjuk a beszélgetést.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.